Szép jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon érdekes vendégünk van ma. Degusztátorban fogunk beszélgetni, legalábbis ebben a blogszerűségben, illetve felületen, de mégiscsak egy sokkal tágabb élményanyagot kapunk reményeink szerint a beszélgetésből. Zsidai Roy ül velem szembe, a Zsidai Csoport ügyvezető tulajdonosa. Szervusz, köszöntelek.
Szervusz, köszönöm, hogy meghívtál.
Mi köszönjük, hogy eljöttél. Ugyanis beszélgetni most nagyon aktuális, nagyon sok mindenről, ami a gasztronómiát, ami a turizmust, ami egyáltalán a magyar boldogságérzetet egyáltalán érintheti. Ha most nagyon meg kellene kérdeznem, és nem, persze meg is fogom kérdezni, hiszen most csak fel akarom vezetni, és akkor ezek ilyen dramaturgiai fordulatok, hogy kis karácsony lesz most a Zsidai Csoportnál, vagy nagy karácsony lesz?
Hát úgy volt, hogy nagy karácsony lesz, de aztán így az elmúlt két hétben kis karácsony lett belőle, tehát hogy ez a hullámvasút, ami az egész pandémia időszaka alatt jellemző volt, tavaly március óta, hogy egyik héten ezt gondoljuk, a másik héten azt gondoljuk, mert ez történik, meg aztán az történik. Ez sajnos továbbra is fenn van. Nagyon pozitívan indult az idei év. Talán tehát a 21-hez, vagy a 20-hoz képest sokkal pozitívan, amikor meg tudtunk nyitni, ami szerintem a tavasz, koranyár teljesítmény az annak tekinthető, hogy kevésbé mentek el a budapestiek Balatonra, sajnos a balatoniak azok annyira negatívan élték meg, amennyire pozitívan éltük mi meg a 20-hoz képest. És aztán szépen elindult a turizmus is. Én azt gondolom, hogy amikor novemberben 60%-on járt a repülőtér kapacitásban, a budapesti éttermek körülbelül 40%-a nem nyitott meg, egészen kezdett fel zárkózni az árbevétel a korábbiakhoz képest, tehát hogy a kereslet-kínálat aránytalanság az egy kicsit pozitív irányba elmozdult, és aztán nagyon szuper novemberünk lett, elképesztő mennyiségű rendezvénylekérés érkezett, és akkor egyszer csak két héttel ezelőtt így elkezdett minden összeomlani, és így kb. 75%-a eltűnt. Szállodafoglalásokra is ez a jellemző, hogy egyszer csak valamikor 2-3 hónappal ezelőtt kb. Egy hosszú hétvége alatt hirtelen tele lettek a szállodáink. A feleségem napi 16 órában, heti 7 napban próbált ott lenni, helytállni, mert hogy nem volt ember, aki foglalkozott volna a vendégekkel, és most így az elmúlt két hétben azzal a lendülettel ugye el is fogyott körülbelül, és a booking.com is azt mondta nekünk, hogy ők is ezt látják, hogy egyszerűen nagyon...
Azon gondolkoztam, hogy ugye csoport vagytok, tehát itt ha csak az éttermeket veszük, akkor ugye 13-14, hogyha mondjuk az Ést veszük ugye ketté bontva, csak Budapestet vagy Pest-Budát számítva, és most nem a Pest-Buda étteremre gondoltam, amit ugye most meg is nyitottatok.
Igen, hétfőn végre sikerült.
Hétfőn, hogy ebben a relációban, tehát egy csoport túlélésre küzd egy pandémia időszakban, vagy a rációra gondol. Utalok arra, hogy olvastam egy interjút veled korábban, amire azt mondtad, hogy például, amikor Bécsben eladtatok egy éttermet, akkor pont a járvány előtt adtátok el jó tempóban, de utólag kiderült, hogy lehet, hogyha megtartottátok volna, lehet, hogy még több pénz is jött volna az állami támogatást illetően. Tehát, hogy ilyenkor hogy tud sakkozni egy csoport, hogy úristen, van 13 hely, vagy 14 helyünk, és ebből most nekünk be kell zárnunk, nyitva kell tartanunk, át kell árnunk csomagküldőre, mégiscsak egy gasztronómiai kínálat, tehát mégsem lehet azt mondani, hogy amit euróba szerzünk, az forintban kell eladni, tehát ebben azért van egy elég erős export-import, egy veszteség, egy nyereség játék, és miközben mégiscsak a gasztronómia, meg a turizmus egy élmény.
Igen. Szerintem ez nagyon fontos, hogy a gasztronómia, a szállodaipar, a vendéglátás, a turizmus az alapvetően egy kulturális szolgáltatás és termékcsomag, és az összes gazdasági aspektusa az annyiban szükséges, hogy fenntartható legyen, hiszen ez nem színház meg múzeum, amit különböző támogatásokból tartunk fönn, hanem ennek önfenntartónak kell lennie és működnie kell, és a mi családunk nem tudom, ingatlan fejlesztésből csinálja a pénzt, és presztízsből működtet éttermeket, hanem mi nekünk ez a hivatásunk, nekünk ez az életünk, ez a küldetésünk, nekünk csak ez van, és mi erre fókuszálunk, és ezért fontos az a gazdasági háttér és az a tudás, amit én hozok, meg az a nemzetközi tudás, amit már a szüleim is hoznak, hogy ezt olyan módon tudjuk gazdaságosan működtetni, hogy ez önfenntartó legyen, és ugye jövőre 40 évesek leszünk, és 40 éve kiszámíthatóan mindig a nálunk dolgozó kollégák és a családjaik azok biztonságban érezheti magukat, mindenki mindig időben ki lett fizetve, és ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy azért ez nem jellemző feltétlenül Magyarországon. Te, hogy konkrétan válaszoljak a kérdésedre, ezt a válságot kb. Úgy kezeltük, ahogy a csatában is kezeli a helyzetet mondjuk egy osztag, akit hirtelen tűz alá vesznek, és nem tudod, hogy honnan lőnek a hegyekben. Az első lépés, hogy fedezékbe kell vonulni. Mindenkit biztonságba kell helyezni, fedezékbe kell vonulni, mi is azonnal fedezékbe vonultunk, elkezdtünk különböző gazdasági számításokat folytatni, és amikor mindent stabilizáltunk, helyre raktuk, megnéztük, hogy milyen feladatokat tudunk elvégezni, ugye ez tavaly, tavasz, nyár, milyen olyan feladatokat tudunk elvégezni, amit nem tudtunk korábban, és a jövő érdekében fontos, akkor az ember óvatosan elkezdi a házatáján rendet rakni, közben számít, néz, és amikor úgy már láttuk, hogy kb. Hogy fog ez alakulni, hogy alakul ez a vírus, és azt láttuk, hogy jó, ez el fog húzódni, tehát van egy hullám, utána lesz még hullám, és azt is tudtuk, hogy tavaly tavasszal az egy igazából nagyon kemény, több éves időszak után kvázi jól is jött, mint pihenés számos kollégánknak, akik boldogan otthon voltak a családjukkal. Az a két hónap lockdown az nem volt ilyen szempontból nagyon hosszú, és nagyon sokan abszolút pozitívan vették és értékelték, és mi akkor elhatároztuk, hogy ha utána meg tudunk nyitni, amikor meg szabad nyitni, akkor mi onnantól fogva már nem fogunk többet soha bezárni, és mindenkit meg fogunk tartani, akit tudunk. És így jutottunk ki oda. De tudtuk, hogy itt lesz, itt a keményebb része az még hátul van. Az még hátra van. És ugye így jött aztán a meglepetésszerű lockdown, ugye itt azt hittük, hogy valójában mi mégse lesz olyan nagy baj utána, hanem egy kicsit túl óvatosak voltunk, de aztán mégis jött egy nagy lockdown, amikor megint csak padlóféket kellett húzni, de ugye ott már tudtuk, hogy honnan tüzelnek, hiszen már volt egy hullám, már lehetett számítani, hogy akkor mi lesz, hogyan fogynak el az emberek, és akkor megtartottunk több mint 100 kollégát, és nekiálltunk az ő kapacitásaikkal. Egyrészt fantasztikus életet leheltünk ott a várba, a Jamie környékén, és az összes éttermünk kollégája ott dolgozott, ott működött egy kis deli, a budapestiek oda járkáltak, és használták, ugye elvitelre ezt az egészet, és rengeteg szolgáltatást és olyan alapkutatást végeztünk, olyan termékeket fejlesztettünk, amit már nagyon régóta terveztünk, és amire nem volt semmilyen módon kapacitás, és az én zseniális kollégáim most teljes mértékben rá tudtak arra fókuszálni, hogy például a zsidai homot kifejleszték, ami a fenntartható, hosszú távon működőképes éttermi minőségű otthoni étkezés, nem hagyományos házhoz szállítással, hanem egy kereskedelmi módon való eljuttatással, ugye, hogy otthon a hűtőszekrényben vár az étel, amit aztán 5-10 perc alatt elkészítek, és akkor tényleg forró, és tényleg tányérról leszem meg, és tényleg
éttermi minőségű. Igen, egy kicsit mindenki a saját séfje lehet.
És nem, igen, de hogy ez tényleg éttermi minőségű, az alapanyag, az egész, ahogy össze van rakva, és úgy van elkészítve olyan technológiával, hozzáadott adalékok nélkül, olyan videó és leírás segítséggel, amivel tényleg nem kell semmilyen főzési tudás ahhoz, hogy egyébként valaki homorítson egy nagyon komoly éttermi szintű vacsorát, és akár még el is előadhatja a barátainak, ahogy én szoktam, hogy ezt most itt én prezentáltam, és egyébként még beszélgetünk is, és egyébként nem kellett egész délelőtt közben főzzek és mosogassak.
Igen, ez jó hangzik, csak közben mégis ugye az éttermi kultúra az egészen, vagy a kávéházi kultúra az egészen más.
Igen, tehát de gasztronómiai kultúra. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én azt gondolom, hogy műanyag dobozból egy összelötyögtetett langyos ételt megenni, az nem gasztronómia, hanem az táplálkozás.
Jó, kaptál ezért annak idején, hiszem, elég sok hozzászólást, hát, igen.
Érted, valaki megsértődik, hogy 2-2-4, azzal nem tudom mit csinálni, az iskolában meg kell tanulni alsó tagozatban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a táplálkozás az van, táplálkozni kell, és ez egy valódi igény, és van rá szükség az embereknek, de van nekünk megoldásunk, hogy mi gasztronómiát is el tudjunk juttatni otthonra az emberekhez. Azt azért nem sokan tudják, ugye ebben abszolút világelsők voltunk. Hollandiában tudok egy cégcsoportot, aki ezt velünk párhuzamosan csinálta, Csehországban egy, és ugye itthon mi csináltuk. Most láttam idén egy szezonnal később Ausztriában is, most már próbálják ugyanezt a, ezt a zsidai home megoldást alkalmazni. De ez nekünk jó, ez nekünk egy fontos fejlesztés volt, és ebben én hiszek hosszú távon. Most már ugye a Spárban is ott van, a kifli.hu-n is elérhető, tehát ugye a legnagyobb online kiskereskedelmi élelmiszer hálózatnál ott van, az szerintem egy nagyon fontos
tehát dolog. Ez akkor is megmarad, amikor visszatér a normális
élet. Megmarad, ez végig volt, és folyamatosan növekszik, és abszolút sikeres, mert az emberek megtanulják, rájönnek egyébként olcsóbb, gazdaságosabb jóval, mint a hagyományos házhozszállítás, mert nem étlapáron vannak ezek az ételek, a minősége meg összehasonlíthatatlan. Kifejlesztettünk mellette fagylaltunkat, tehát hogy egy csomó olyan dolgot csináltunk, amit már rég terveztünk, és most így lett rá időnk.
Tehát maradt idő, tehát a rosszaságban láttátok a jóságot.
Igen, és azt gondolom, hogy ha már égetjük a pénzt a kazánban ipari mértében, akkor azzal az energiával, ami abból kijön, abból valamilyen hasznosat hozunk legalább létre.
Igen, mert hogy ez tényleg gazdaságilag, közgazdaságilag ez azért forintosítható történet.
Hát számolt ki, hogy 110 ember szor fél év. Igen, plusz az összes bérleti szerződés, energia alapdíjak, ugye az energiának az alapdíjait akkor is fizetni kell, hogyha nem használd az energiát, hiszen a kapacitást lekötötted le, vagy szerződve, és azt mindenképp fizetni kell. Tehát nagyon sok fix költség.
Igen, és ez olyan, mintha lovakat kiengedjük a szekér elő, vagy a fogat elő, akkor utána, ha menni kell, akkor azért idő megint visszafogni ezeket, és ezért kell őrizni.
És ezért is kell őrizni, és ugye ez fantasztikus volt, hogy ez a core team, ez a mi bővített családunk, ők abszolút, tehát kulturálisan fantasztikus, hosszú távon ez fantasztikus értéket ad nekünk a cégben tovább, mert hogy ezekre az emberekre számíthatunk, és ők is látták, hogy számíthatnak ránk, és látták, hogy basszus, 40 éve számíthatunk erre a cégre, és fantasztikus, lojális, intenzív csapatunk van, aki mindent beletesz. Tehát, hogy azok a morális problémák, amik vannak egyébként a piacon, az ennél a core csapatnál teljes mértékben hiányzik, és ez ilyen meseszerűen működik, és ez nagyon fontos.
Oké, említették két dolgot, a kettő összefügg, mind a kettő veled kapcsolatos. Az egyik az, hogy mondtad, hogy jövőre ugye 40 év, itt utaltál gondolom a Café Pierrot-ra, amelyik annak idén megnyílt, ugye 82-83-ról beszélünk.
82. október 21.
És a másik pedig, hogy ebből bele kell tanulni, tehát ezt meg kell tanulni. Tehát, hogy ez neked, ez lényegében az életedről szól, hiszen hogyha az életkorodat tesszük, és azt mondjuk, hogy bár az Egyesült Államokba születtél, és nagyon sok időt töltöttél nyaranta, ugye ott kint a családi kapcsolataid révén, ami biztos, hogy hozzátesz ahhoz a szemlélethez, amit most itt Magyarországon is alkalmazol, vagy próbálsz képviselni, akkor a te életed az egy folyamatos tanulási folyamatnak tűnik. Én például biztos jól lennék, mert én gyerekként mondjuk ott rohangálhatnék mondjuk egy olyan környezetben, ahol mondjuk étterem van, vagy kávéház, akár egy ilyen polgári hangulatú kávéház, akkor nyilván azt mondanám, hogy de jó, beleszülettem. De te beleszülettél ebbe? Hiszen beleszülettél, de mégis pénzügyi vonalra mentél először.
Igen, abszolút beleszülettem, de ugye azok nem olyan évek voltak, amikor ez annyira divatos volt, mint manapság, és ezért a szüleim abszolút nem propagálták, hogy ebbe az irányba menjek. Azért ne felejtsük el, hogy a 80-as években nagyon nehéz volt, tehát alapvetően, ugye ez volt az első magánkávéház, a Pierrot, a világháború után Magyarországon. Ez volt az első nyugati hely, ami nem egy szálloda volt. A szállodák azok meg mind az állami szálloda vállalatoknak, annak a kettő vagy háromnak volt a cége. Tehát, hogy, és akkor utána elindult, tehát, hogy azért ugye rendszerváltás után így vad kellett, tehát, hogy azért azok olyan idők voltak, amikor ez nem egy ilyen konszolidált polgári világ volt, és a szüleim meg azt gondolták, hogy akkor ügyvéd, közgazdász, orvos, stb. Mindenféle végigmentünk, és a gazdaság, mivel fontos, ezért jött nekem abszolút ez a gazdasági irány, és én közgazdász vagyok. De hát aztán ugye ez egy olyan dolog, hogy akinek a szívét elrabolja a gasztronómia és a szállodaipar és a vendéglátás, az örökké fogja lesz ennek, és én is, mint egy bolygó keringtem meg körül a szektor körül, használtam intenzíven, amíg ugye dolgoztam a Roland Bergernél, vagy a Boston Consulting Groupnál, vagy ugye ennél a fintech startupnál, amit Ausztriában felépítettünk 2000 és 2003 között. Tehát én nagyon intenzív vendég voltam, és azért én azt is nagyon fontosnak tartom ebben a tanulásban, hogy vendégnek is kell tudni lenni, és nagyon sokat kell látni, és nagyon sokat kell tudni tapasztalni releváns tapasztalatból, és azt el kell tudni helyezni egyébként a térben, hogy amit látok, az egyébként az most... Tehát nem csinálunk meg egy éttermet, mert egy az egybe tetszik nekem Párizsban, és akkor, vagy New Yorkban, és akkor azt elhozom Budapestre, mert az sajnos már sok példát láttunk, hogy ezek elvéreznek.
Igen, bár ebből a szempontból egyáltalán nem haszontalak, hogy közgazdász lettél, mert ekkora csoportot, vagy legalábbis nem, de még egyetlen egy éttermet működtetni is, azért az nem pusztán gasztronómiai gondolkodást igényel, hanem annak vannak tényleg financiális, vagy egyáltalán logisztikai pontjai. Te mikor gondoltál először arra, hogy mondjuk ebben a családi vállalkozásban úgy vehetsz részt, ami már nem feltétlenül gazdasági, építkező, közgazdász, logisztikai, hanem már gasztronómiai gondolkodó is, megfejlesztő is innovációs szempontból.
Hát 2004-ben a Pierrot újra nyitottuk, az volt a V3-as Pierrot, az EU csatlakozásunk napján nyitottuk meg, és én akkor a Boston Consulting Groupnál dolgoztam, a Vestelből T-Mobile rebrandingen dolgoztunk, és mellette részt vettem a Pierrot újjá építésén és újra koncepcionizálásán és újra születésében is, de az abszolút egy ilyen mellékes volt, és aztán ugye én végig, tehát azért ne felejtsük el, tehát mit 99-ben kezdtem el Roland Bergernél dolgozni, ott ismerkedtem meg a legjobb barátommal, akivel elkezdtünk folyamatosan startupokon gondolkozni. Tehát 99-2000-ben...
Akkor ez még nem volt annyira divatos.
Akkor pont, hát de, tehát hogy akkor ugye két irány volt, a közgázról mindenki vagy valami nagy multihoz akart, nem tudom, Danonhoz menni, marketingesnek, vagy valami hasonlót, és akkor voltak ezzel a McKinsey, BCG, Roland Berger, amik ezek a szuper elit stratégiai tanácsadó cégek, ahová mondjuk két évente fölvettek egy-két embert, és hát ez volt a csúcs, amit nyilván fel sem merül, hogy oda halandó bejuthat, és akkor mi a Roland Bergernél kezdtünk el dolgozni, és ott is folyamatosan azon törtük a fejünket, hogy mit csináljunk, és valahogy jött ez az ötlet az Ádámnak, hogy csináljunk egy mobil fizetési rendszert. És ahogy ezt elkezdtük összerakni, rájöttünk, hogy hoppá, pont azokban a hetekben, hónapokban, amikor ezt csináltuk, alapkult egy ilyen cég Németországban. Volt Roland Bergeres az egyik alapítója, és a Deutsche Bank stratégiai befektetők egy jó pár millió euróval beszálltak. És akkor felvettük ők a kapcsolatot, és akkor így jött, hogy akkor a P-Box az, amit megcsinálunk, és nem építünk feleslegesen egy másikat, hiszen ott azért már van egy működő rendszer, gondoltuk, és akkor így jött, hogy akkor először elmegyünk Ausztriába megtanulni a rendszert, és akkor utána itt Kelet-Európában felépíthetjük. És amikor megérkeztünk 2000. augusztus 14-én Bécsbe, a Lange Gasse 40-es számba, egy hatalmas irodába, ami akkora volt, mint itt nálatok a szerkesztőségnek mondjuk a fele, és ült benne egy darab éti körnés tanácsadó, és mondtuk, hogy na, akkor jöttünk megtanulni, hogy mi a cég. Mondta, hogy neki azt mondták, hogy jönnek ez a két magyar srác, és ők fogják felépíteni a céget. És akkor így derült ki, hogy nincs semmi valójában, és akkor felépítettük, és aznap december, vagy abban az évben decemberben el is indítottuk a szolgáltatást, és behoztuk a mobilkomot, az ottani legnagyobb mobil szolgáltatót tulajdonosnak, 50%-os tulajdonosnak, és végül az az egyetlen része maradt meg a cégnek, mert aztán 2003-ban, ahogy ez a dotcom lufi kipukkant, a Deutsche Bank kiszállt minden ilyen korai fázisú befektetéséből, és ugye az osztrák cég maradt meg, az ment tovább. Én pedig elmentem a Boston Consulting Grouphoz tanácsadónak, és egy fantasztikus tanulási időszak indult megint csak el, tehát én ezt úgy fogom föl, mint a legjobb menedzsment iskola, ahol
ez még
fizetnek
mindig pénzügy.
Is.
Ez még mindig finanszírozás.
Nem pénzügy, ez stratégia. Tehát, hogy én ott azt tanultam meg a BCG-nél, hogy komplex problémákat, komplex kihívásokat hogyan lehet struktúrálni és megoldani úgy, hogy valami adott esetben még a játék terepet is átalakítsuk úgy, hogy jó legyen. Na, gyakorlatilag egy mondatban erről szól. Én a mai napig ezt csinálom, semmi mást. Ugyanazt a munkát végzem, mint BCG-s tanácsadóként. Én ezt a gasztronómiában végzem. Nem bankrendszerben, nem tudom, logisztikában, nem ingatlanfejlesztésben, hanem a gasztronómiában. Ugye a gasztronómiában van egy komoly családi küldetésünk, és ugye ott a rengeteg virtuális startupot építettem fel a fejemben, mert állandóan azon törtem a fejemet, hogy mit lehetne csinálni, és itt arról beszélünk, hogy ilyen napi 14 órás munkák után, akkor valamikor éjjeli órákban, és akkor így jött a kollégáimmal, hogy miért nem a családi cég, miért nem a gasztronómia? Tök logikus. Növekvő piac, viszonylag korai fázisú versenytársak, elaprózott piac, nincsenek nagy nemzetközi szereplők, csak a fast food területen, mint McDonald's, meg hasonló, de ugye mi nem arról beszéltünk. A szállodaláncoknál is vannak nemzetközi szerepek, de a gasztronómiában nincs egy ilyen szereplő, nincs egy olyan, hogy van egy ilyen történelmi háttér, hiszen akkor már 20 éves volt legalább a cég, és egy ilyen profi menedzsment és közgazdasági tudás. Hát volt ellenállás, de ebbe bele kell állni. Én azt gondolom, hogy egy családi cégnél ez nem. Én nagyon sok családi céget láttam, nagyon sokkal beszélgetek. A Nemzetközi Családi Cég Szövetségben nagyon sok példa van és előadás van. Én még nem láttam olyat, hogy konfliktusmentesen és érzelemmentesen működne ez az átadás, mert ez nem póker, meg nem sakk.
Igen, egyébként ebből a szempontból érdekes, mert ugye ez a Café Pierrot-val kezdődött.
Igen.
Ha abban nőttél föl, már pedig ott nőttél föl, ugye, tehát igen, ott gyerekként tényleg abban a közegben üldögéltél, pöckölted a sütit, érezted a kávé illatát, és aztán utána ezt a teret alakítottad át. És azt mondod, hogy ez nem volt olyan bonyolult. Miközben arra gondolok, hogy az ember a gyerekkorát az képes elengedni, vagy képes-e újra bútolni modern formában.
Hát attól függ, hogy hogyan definiálod a gyerekkorodat, és mit definiálsz újra bútolandónak.
És ez milyen volt a gyerekkorodat?
Tehát fantasztikus. Nagyon izgalmas volt. Tehát, hogy én, mivel egyedüli gyerek vagyok, ezért a szüleimmel ott voltam mindig, és az ő barátaikkal találkoztam. Tehát, hogy én a szüleim korosztályával nőttem föl. Tehát én a magyar rendszerváltás időszakának a vezető üzletembereivel, művészeti vezetőivel rendszeresen találkoztam, együtt nőttem föl, a Pierrot-ból jártak írók, politikusok, nem tudom, államfők, tehát hogy az égvilágon mindenkivel lehetett találkozni, és látta az ember, hogy egy étterem az olyan, mint Svájc. Tehát az a neutrális terület. Egy étteremben nincs politika. Egy étteremben mindenki ott van, és egyszerre ül a egyik teremben a nem tudom, amerikai nagykövet, a hátsóban a japán nagykövet, egyszerre ül az egyik teremben az ellenzéki politikusok, a másik teremben a kormánypárti politikusok, néha egy asztalnál ülnek, tehát hogy ez az a neutrális terület.
És küldenek egymásnak konyakot?
Ahogy lehet, és kell, küldenek egymásnak konyakot, és ugye ez nem egy éjszakai lokál volt, tehát nem dorbézolás volt, hanem gasztronómia, kávéházi élet, gasztronómia, tehát az abszolút klasszikus értelemben vett közösségi tér és élmény, ahogy egyébként a magyar irodalomnak is egy jelentős része született.
Ó, hát ez magyar... tűnt sajnos egy időben, pont igen, az a hangulat, mert a kávéházak is
eltűntek. Sose úgy jön vissza, mint volt. Tehát, hogy az a kávéházi élet, hogy ott ülünk öltönyben egy kávéházi asztal körül, és akkor írunk egy verset, és azzal fizetjük a számlát, nem így jön vissza nyilván. De valahogy visszajön, csak észre kell venni, hogy jön vissza.
De ma elképzelhető lenne, hogy valaki mondjuk egy regény részlettel, vagy egy verslábbal fizessen?
Szerintem a kevésbé az irodalommal, de a képzőművészettel szerintem történik ilyen. És pont van egy nagyon híres, nem is tudom, hogy melyik tengerparti városban, ahová járt az Andy Warhol, és nagyon jól érezték magukat, és elfogyott a pénze, és képpel fizetett. És később, évtizedekkel később majdnem csődbe ment az a család, és ebből a képből élettek újra, mint Phoenix madár.
Picasso-ról is mesélték, hogy szalvétákat osztott.
Picasso-nak is van egy műve Saint-Tropez-ban, az az egyik szállodának a homlokzatán egy Picasso kerámia mű van. Tehát, hogy van, tehát vannak
akkor, ilyenek. Akkor rossz hír a zeneszerzők, mert ők nem tudnak ott hagyni hangjegyet.
Igen.
De egy festmény azért ott van a falon, igen. Igen. De jó, de nyilván nem ez az irány, csak mondjuk ez egy lehetőség.
Nem, de ez a szépség ebben. Tehát, hogy vannak ilyen sztorik. Tehát, hogy nem tudom, Depeche Mode mindig eljön hozzánk, amikor itt koncertezik, és hál' Istennek elég sokat miért? Járnak. Tetszik nekik. A Jenson Button is, nem tudom, éveken keresztül ott volt mindig a születésnapi ebédje a Pierrot-ban, az édesapjával utolsó közös is ott volt, mielőtt meghalt volna. Tehát, hogy ezek olyan helyek, ahol én azt gondolom, hogy egy Nyugat-Európában civilizálódott és szocializálódott ember az érzi azt, hogyha egy hely valódi, és van mögötte mélység és történet, és megkapja azt a gasztronómiai tradíciót és szemléletmódot, amihez ő szokott, vagy egy hely nem az.
És te hogyan látod azt, hogy mondjuk összehasonlítva az osztrák, vagy éppen az amerikai példát, mert azért neked megadatott, hogy jártál, megéltél ezeken a területeken, hogy mennyiben másabb a hozzáállás, tehát az ott élőknek, mert azért, ha nézzük a magyar gasztronómiai kínálatot, és ugye a pandémia relációjában vizsgáljuk ezt, akkor azt látjuk, hogy azért tényleg a padlózás közeli állapot az sokszor azért van, mert turista nincs. Tehát, hogy a magyarok megtöltik-e, vagy képesek megtölteni, vagy képesek lesznek-e megtölteni ezeket a tereket, és úgy használni tényleg sajátjukként, a visszaidézve azokat az időket és olyan hangulatban, amelyek tényleg tudják működtetni ezeket a tereket és közösségeket.
Ez két kérdés, a másodikra válaszolok először. Tehát Budapest az egy világváros, ahogy Bécs is, meg Párizs is. Egy világváros annak az az egyik jellemzője, hogy a helyi gasztronómiai, szállodai, kulturális kínálat nagyságrendekkel nagyobb, mint amit a helyi piac eltart. Sokkal több a múzeum, a mozi, a színház, a koncertterem, a szállodai szoba és az étterem, amit a helyiek eltartanak. A helyiek alatt a városlakókat gondolom, meg a lakosságot. Ami azt jelenti, hogy amikor pandémia van és nincs nemzetközi utazás, vagy akár országon belül utazása, akkor Bécsben sem működik semmi. Tehát, hogy a bécsiek se tudják eltartani azokat a helyeket. Budapesten is 90% az üzleti és nemzetközi utazó. Németországban, ahol azért, hogyha Hamburgból átszaladok Münchenbe, akkor este nem szaladok vissza. Autóval, meg még talán repülővel sem. Tehát, hogy nyilván egy olyan ország, ahol azért lehet annyit utazni, mint innen Svájcba, országon belül, ott nyilván a belföldi turizmusnak a mértéke sokkal nagyobb, mint egy olyan országban, mint Magyarország, vagy Ausztria, ahol alapvetően Debrecenbe is haza lehet szaladni este, tehát hogy nem egy nagy távolság. Kettő, ugye ezeknél az országban nem volt 40-50 év kommunizmus, és nem ürítették ki az összes padlást, és nem nullázták le minden cégnek és családnak a teljes jövedelmét, és ezek olyan dolgok, hogy ezeket nem lehet behozni, tehát hogyha van egy 100 éves tölgyfaerdőm, amiben belevágunk egy tarvágást, és utána megnézzük 40 év múlva, akkor 40 év múlva a különbséget akkor is fogjuk látni, hiába ültettünk el utána tölgyfákat, de nálunk rég ráadásul ugye 40 évig nem is ültették újra. 30 éve elültettük újra a tölgyfát, de nyilván nem fogja az a sáv behozni azt az erdőt, ami azóta is folyamatosan növekszik. És ugye ez látható, tehát hogy pénz, kultúra, igényszint, ezek nyilván, ezeknek felnőnie kell ahhoz, hogy mondjuk vidékiek sokkal nagyobb arányban jöjjenek Budapestre, de akkor se lesz szignifikáns megoldás.
És hány méteres a tölgyfánk jelen pillanatban?
A mi tölgyfánk hány méteres? Én azt gondolom, hogy most a pandémia alatt egyébként nőtt. Nem tudom pontosan, hogy hány méteres, de abszolút folyamatosan fejlődik, tök jól fejlődik, és a pandémia alatt fejlődött, mert az emberek rájöttek, hogy milyen fontos a gasztronómia az életükben. És hogy ez egy igaz is egy társasági, közösségi, kulturális élmény, amit egy étteremben meg lehet fogni, és ugye ebben különbözik a táplálkozástól. Tehát egy étterem az nem a táplálkozásról szól. Táplálkozni lehet a közértből is, lehet dobozból, rengeteg ready food van, tehát nagyon sok alternatíva van a táplálkozásra, including hagyományos házhozszállítás, de a gasztronómia az más. És egy étteremnek ezért ennél sokkal többet kell adnia. Tehát ezek abszolút stratégiai kihívások ennek a szektornak, mert növekszik a torta, és ebből a növekvő tortából a vendéglőknek, az éttermeknek a szelete az csökken. de így is nő a szelet mérete, de arányaiban csökken, és ebben vannak olyanok, akik egyszerűen el fognak tűnni, és ezeket nem a pandémia okozta, hanem a pandémia csak felgyorsította. Mert hogy nagyon sok alternatív megoldás jött ki.
Tehát a pandémia ezek kicsit le is tisztítja ezt a piacot?
Hát persze, hogy letisztítja, hiszen ahhoz, hogy valaki ipari mennyiségű pénzt beletoljon az éttermébe vagy az éttermeibe, alapvetően kell, hogy legyen egy küldetés, és kell legyen egy hit, meg valamilyen vízió, hogy egyébként mit szeretnék elérni. Tehát azok az opportunista szereplők, akik gyorsan akartak nyitni a bulinegyedben valamit, hogy minél gyorsabban arassunk le, és minél több pénzt gomboljunk le a részeg angol bányászokról, azok nyilván egy fillért nem investáltak, és eldobták abban a pillanatban a vasat, amikor az elkezdett forrósodni, és ugye ezt látjuk. Nagyon sok pozitív és szuper szereplő is eltűnt és kiesett sajnos, akikért nagyon kár, de megint csak rávilágított arra, hogy gazdálkodás nélkül ez a dolog nem működik. Tehát, hogy muszáj valamilyen gazdasági tudás ahhoz, hogy valaki tudjon működtetni egy éttermet, és az van, hogy drágán venni és olcsón eladni, az nem működik. Tehát profitot kell képezni egy étteremben, nem azért képezünk profitot, mert gonosz kapitalisták vagyunk, és ki akarjuk szipolyozni a dolgozókat, meg a vendégeket. Azért, mert ha nincsen profit, akkor nem tudunk belőle fejleszteni, nem tudunk belőle például egy pandémiát túlélni, nem tudjuk fenntartani, nem tudunk folyamatosan költeni a helyünkre, hogy egyrészt szinten tartsuk, szép legyen, nem tudjuk fejleszteni, hogy menjen a korral. Tehát ahhoz, hogy egy helyben legyünk és mozdulatlanok legyünk egy mozgó bolygórendszerben, ahhoz folyamatosan változni kell. Tehát ahhoz, hogy a Piero az legyen ma, mint volt 20 évvel ezelőtt, ahhoz tök másról kell lennie, mint volt 20 évvel ezelőtt, hiszen ment minden körülötte.
Mi is változtunk, akik bemegyünk.
Mi is változtunk. Tehát ahhoz, hogy valaki változatlan legyen, ahhoz azért kell változni.
Most 21 végét írjuk, azt nem tudjuk még, mi lesz itt. Éppen negyedik hullámot lovagoljuk, vagy éppen talán már túl vagyunk rajta. Nem, tényleg nem tudom, nem is akarok jósolni. Annyian értenek a járványhoz, hogy ez már tényleg csodálatos, de egy ilyen tervezési folyamatban mi lehet a csoportnak a jövője? Tehát most a 22-re gondolok. Tehát itt van 13-14 olyan, ha csak a gasztronómiát nézzük, és most mondjuk nem ezt a butik hoteleket, hanem tényleg az éttermi vagy a bisztró kínálatot, akkor a bizonytalanság vagy a remény az, amelyik erősebb ebben a pillanatban?
Ja, nem, a bizonytalanság abszolút egy rövid távú kihívás. Tehát ez csak egy sima kihívás, egy feladat, amit meg kell oldani. Abszolút pozitívan nézünk a jövőben, tehát hogy semmi baj nincs hosszú távon. Tehát látsz itt a pandémiában, hogy abban a pillanatban, hogy lehetett utazni, az emberek elkezdtek utazni. Tehát látszik, hogy mik azok a dolgok, amik talán még fontosabbak lettek az embereknek, és még inkább tudják értékelni, és még inkább az olyan típusú élmény alapú gasztronómiai helyeket, éttermeket, bárokat keresik, amilyenekkel mi is foglalkozunk. Tehát számunkra ez egy abszolút megerősítés. A rövid távú kihívásokat meg kezelni kell, és kell, hogy legyen tartalék, amiből az ember azt megoldja. De mindenben megerősített minket, hogy jó úton járunk, és hogy amit az elmúlt 40 évben tettünk, a következő 40, 80, 120 évben is ugyanazt kell tegyük. 4 gyerekem van, abból tökre valószínű, hogy legalább egynek tetszeni fog, hogy ezt folytassa. Ugye nincs nyomás, mert hogy statisztikailag jó eséllyel lesz ennek folytatója. Nyilván meg kell nyissuk az éttermeinket, amiket még nem tudtunk megnyitni, itt van egy nagy kihívás, ugye, munkaerő fronton, amit kezelni kell tudni, de ugye ez a munkaerő kihívás, ez most már minden szektorban súlyos lett, tehát az érdekes, hogy a pandémia nagyon sok embert elvitt a vendéglátásból, hiszen a vendéglátásban a fizetés a szervizdíj és borravaló alapú. Tehát én hiába adok fizetést az embereknek, ők nem fognak tudni annyit keresni bezárt éttermek mellett, mint amennyit keresnek, amikor van vendég, hiszen a fizetés jelentős része az a forgalom százalékától függ. törvényileg. Tehát, hogy ez így működik. De hát máshol se lett jó. Tehát eltűntek, átmentek más szektorokba, de attól még más szektorokba sincs ember. Tehát az építőiparban ugyanúgy hiányoznak az emberek, pénzügyi területen, marketing területen, fejlesztők területén, nem tudom, kertészetekben, építőiparban, mindenhol a szalag mellől, a gyárakban, mindenhol hiányoznak az emberek. Talán egy kicsit kevesebbet is dolgoznak az emberek most, mint korábban, mert ugye a pandémia egy kicsit elkényelmesítette az embereket, és szerintem sokkal több sorozatot néznek, mint korábban, és adott esetben, mivel talán még azt is elfelejtették, hogy majd újra kell törlesztő részletet fizetni, amikor jövő nyáron a banki moratórium megszűnik, akkor majd nem lesz elég ez a napi 4 óra munka, meg egy pár nap kihagyás. Nem látok más, tehát egyébként nagyon sok mindenkivel gondolkozom, és közgazdaságilag nehéz egyébként értelmezni, hogy hová lettek az emberek, ha nem csak tőlünk hiányzik, hanem ahová átmentek, onnan is hiányzik, hiszen a gazdaság ekkorát nem robbant, ekkorát nem nőtt.
Hát ez már kiderül, amikor megtalálnak az éttermek, mert az azt jelenti, hogy akkor visszaáll valami a régi kerékvágásba, vagy a régi kerékvágáshoz képest egy új kerékvágásba.
Igen, de nem tudnak addig megtelni a régi éttermek, mert nem tudnak kinyitni a régi éttermek, amíg nincsenek kollégák. Tehát, hogy mi hónapok óta próbáltuk a Pest-Budát kinyitni, hogy összejöjjön az a csapat, akivel meg lehet ezt tenni, és ez nagyon nehéz. Tehát, hogy az a core csapat, aki végig velünk volt, arra tudunk építeni, de nagyon nehéz bővíteni ezt a kört, ezért is van az, hogy még mindig nem nyitott ki az éttermeknek, szerintem vagy 40% a Budapesten, de még Balatonon is láttam olyan éttermet a nyáron, ami nem tudott kinyitni fizikailag munkaerőhiány miatt, és ugye Balatonon még ugye egy nagy szezonalitást is le kell tudni képezni, hiszen alapvetően, tehát lássuk be, 2 hónapon át vannak vendégek, 3, de valójában olyan mennyiségű vendég, amire tényleg lehet építeni, azok mondjuk augusztus elsője és 21-e között vannak.
Hát akkor térjünk majd vissza még a folytatásra, akár mondjuk márciusban megnyílik az opera, és akkor Igen. majd ott akár tudunk arról beszélgetni, hogy az elmúlt mögöttünk lévő hónapok, amelyek most még előttünk vannak, azok milyenek voltak, vagy milyenek lesznek.
Oké.
Nagyon szépen vagyok. Köszönöm, hogy eljöttél
hozzá. Én is köszönöm.
Boldog karácsonyt kívánok.
Boldog karácsonyt.